ilyen fogható.
Nagy Böjti beszélgetés. Gégény István, média szakemberrel, a Szemlélek blog főszerkesztőjével, Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai nagybőjti beszélgetésünk vendége Gégényi István. Köszöntöm a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
A Szemlélek értékmagazin 2014-ben blogként kezdte a működését, mára azonban már egy nagyobb közösséghez szólva a társadalom legaktuálisabb kérdéseit próbálja megválaszolni, és nyitott önkritikát felkínáló hangnemben szól az olvasókhoz, keresztényekhez és nem hívőkhöz egyaránt. A mai beszélgetésünk témája az ökumenikus egység, illetve a nyitottság. Ha jól tudom, a Szemlélek értékmagazinnak a mottója is ez, hogy nyitott szemmel és nyitott lélekkel. Mennyire fontos számotokra az, hogy párbeszédbe elegyedjetek esetleg a nem hívőkkel, illetve más vallásúakkal is?
Olyannyira fontosnak tartjuk a párbeszédet, hogyha lenne egy zászlónk, akkor valószínűleg ez a már elhangzott nyitottság mellett a párbeszéd, illetve a közösség kifejezések szerepelnének rajta, mert azt érezzük, hogy ma Magyarországon nagyon sok olyan csoport létezik, szokták ezt egy kicsit ilyen buboréknak is nevezni, hogy mindenki a saját kis belterjes köreiben kommunikál egymással, viszont ezek a csoportok nem nagyon vannak kapcsolatban egymással, és az evangélium alapján meggyőződésünk, hiszen Jézus mutatott erre példát, hogy nem jó az elszigeteltség, nagyon jó az, hogyha nyitottak vagyunk, még akár olyan emberekkel való párbeszédre is, akik másként gondolkodnak, mert ebből gazdagodhatunk, ehhez nem kell a saját értékeinket, akár keresztény értékeinket feladni. És az elmúlt 5 éve, hogy elhangzott, hogy most már valóban ennyi ideje létezik és működik a Szemlélek, olyan sok szép tapasztalatot adott nekünk, ami azt mutatja, hogy érdemes ezen az úton járni, viszont maga a párbeszéd az egyben egy kihívás is, mert mindig el kell fogadni azt, hogy vannak olyan dolgok, amit mások talán jobban látnak, mint mi, és ehhez alázatra van szükség. De azok az ajándékok, amiket a nyitottság és az abból fakadó párbeszédkészség ad, az én egészen biztosan a saját nevemben beszélhetek, hogy én egy nagyon megajándékozott embernek érzem magam a Szemlélek eddigi működése kapcsán.
Számotokra a kezdetektől fontos volt ez a nyitottság?
Igazából nem volt egy tudatos célkitűzés, hogy mi a nyitottságot szeretnénk növelni magunk körül, hanem én magam egy személyben elkezdtem gondolatokat írni, aztán kiderült, még akkor nagyon a katolikus egyházon belül csatlakoztak akár egyházi vezetők, püspökök, egyszerű laikus hívők ehhez a misszióhoz, és egyre inkább felismertük azt, hogy a sok médium létezik Magyarországon, de ezek közül a médiumok közül a legtöbb az valamiféleképpen meghúzza a határait, a korlátait, hogy kikhez, miről, hogyan akar beszélni. És azt láttuk, hogy egy nagyon nagy igény van az olvasóközönségben a nyitottságra. És gyakorlatilag az olvasóink ismertették föl velünk, hogy nekünk ez egy küldetésünk lehet, hogy szólaltassunk meg tényleg olyanokat, tényleg mondok olyan neveket, amiken talán a kedves rádióhallgatók hátrahőkölnek, de nekem ugyanez volt az első megközelítésem, hogy Lendvai Ildikó vagy a Tótavi Árpád mit keres egy keresztény értékrendű portálon. De utólag visszagondolva, az ő megszólaltatásuk, és bár egyet nem értek velük, de a gondolataiknak a közreadása, az mégiscsak hozzájárult ahhoz, hogy olyanokat is elérjünk, és olyanokhoz is elvigyük legalább az örömhírnek egy csíráját, egy magját, akikhez a hagyományos eszközökkel, a templomokon belül, a szentmisékkel, a prédikációkkal nem tudna eljutni Jézusnak az örömhír.
Te hogyan látod, miért lehet az, hogy például egy katolikus hívő elkezd érdeklődeni más vallások vagy felekezetek iránt?
Amióta világ a világ, azóta a vallások hatással vannak egymásra, különösen az elmúlt évtizedekben tapasztaljuk, hogy felhigult egy kicsit az elkötelezettség az adott keresztény felekezet iránt annak tagjai között. Tehát amikor én mondjuk gimnazista voltam, akkor olyan furcsáltuk azt, amikor valaki egyáltalán bemegy a másiknak a templomába. De legyen szó akár csak római katolikus, meg görög katolikus között. Nyíregyházán nőttem föl, és ott ugye a görög katolikusok aktívan jelen vannak. Én magam római katolikus családban nőttem föl, és katolikus hittanár is vagyok, tehát számomra egy nagyon erős a saját katolikus identitásom, de mégis én is már már abba a jó értelemben nyitottságban nőttem bele, hogy ismerjük meg egymást, ne tankönyvekből alkossunk véleményt, viszont a ló túloldala az, amikor valaki feladja a saját identitását, és azt mondja, ott jobb a zene, ott szimpatikusabban beszél a prédikátor, és azt látom, hogy nagyon sokak számára, akik számára a hit inkább egy ilyen érzelmi élmény alapú dolog az ő életükben, azok nagyon könnyen váltogatják, kicsit úgy, mint a kabátjukat, hogy most elmegyek ebbe a gyülibe, most abba a templomba, és ugye a katolikus egyházon belül is létezik ez, hogy elkezdenek az emberek vándorolni, hogy inkább arra a misére megyek, mert ott többen vannak, ott több a fiatal, ott jobb a zene, nem orgona van, hanem gitár. Ezek létező jelenségek, és érdemes is talán ezekről beszélgetni, de katolikusként én egészen komolyan gondolom, hogy van egy olyan veszélyforrás, hogy az emberek elkezdik fölvizezni a hitüket. Nem tartják értéknek azokat a kincseket, akár csak a szentségeket, vagy a katolikus egyháznak a valódi katolikusságát, egyetemességét, ami egy óriási ajándék. Úgyhogy számomra ez inkább egy ilyen megfejtendő kérdés, hogy mit akar ezzel egyáltalán Jóisten magának a katolikus egyháznak üzenni, mert szerintem önkritikára itt is szükség van, hogy azok, akik eltávolodnak mondjuk a katolikus egyháztól, de Jézus Krisztustól nem, azok miért teszik ezt, és hogyan lehetne vagy visszahívni őket, vagy egyáltalán megérteni őket, és ha kell, akkor úgy változtatni az egyháznak a működésén, nem a tanításán, a működésén, hogy valóban egy befogadó egyház legyünk.
Milyen fontosabb a számotokra az, hogy a különböző vallásoknak az egységét mutassátok be, tehát, hogy mondjuk a katolikusok, reformátusok, evangélikusok, vagy más gyülekezetek között, amiben együtt látnak valamit, vagy épp, hogy összevessétek, és a problémákat próbáljátok megoldani, vagy új nézőpontot kialakítani?
Szerintem ezek összefüggenek, mert ha már említettük azt, hogy párbeszéd, akkor a párbeszéd az nem zárja ki a vitát sem. Nekem a szakdolgozatom témája az ökumené volt, az egységtörekvések jövője ez a címe. Nagyon vonz engem az, hogy hogyan közeledhetnénk úgy egymáshoz, hogy az ne értékveszteség, hanem érték többlet, gazdagodás legyen mindenki számára. Ez egy matematikailag nehezen leírható dolog, hogy kivonunk dolgokat, tehát leadunk dolgokat, és még mindannyian gazdagodunk, de kicsit olyan, mint a házasság, hogy a kettő meg kettő egyenlő egy, vagy egy meg egy az ugyanúgy egy, de egy másik lesz. Ez nyilván nem egy ilyen matematikai képlet. Ha lejjebb szűkítjük, és nem vallásokról beszélünk, azt hiszem, a kereszténységen belül felekezeteknek, és most már talán nehéz is felekezetekről beszélni, hiszen ilyen szabad keresztény csoportok, gyülekezetek Magyarországon is nagyon szép számmal és nagy közösséggel, tagsággal jelen vannak. Szóval, ha ezt az egész keresztény nagy közösséget nézzük, akkor szerintem mindenféleképpen érdemes meghatározni azt a közös nevezőt, amiben egyetértünk. És ha van egy egyetértő alap, akkor utána már lehet párbeszédeket folytatni, és erre az egyet nem értés, de mégis a közös úton járásra önmagában a Szemlélek egy nagyon jó példa, hiszen a sokak által jól ismert Gundel Takács Gábor az egyik szerzőnk, egy népszerű televíziós személyiség, ő református. De a Boyki Brothersből is ismert Boyki László nem is határozza meg az ő identitását a kereszténységen belül, de talán őt inkább szabad kereszténynek nevezni. És sosem álltunk le egymással vitatkozni most azon, hogy te miért nem hiszed ezt, vagy miért hiszed azt, hanem azt látjuk a Szemléleken, hogy a katolikus egyház tanítása az az irányadó, a katolikus egyház társadalmi tanítását szeretnénk elterjeszteni, de ebbe bőven belefér az, hogy olyanok is írjanak a számunkra értékes dolgokról, akik önmaguk nem katolikus szentmisére járnak, és nem hiszik azt, amit a katolikus egyház tanít.
Esetleg olyan tapasztalatotok nem volt, hogy az olvasókat összezavarná ez a párbeszéd, vagy hogy nem tudnának eligazodni a különböző nézetek között, vagy ez pont, hogy egy teljesebb világképet ad az olvasóknak?
Sokféle reakciót kapunk. Azt látjuk, hogy nagyon sokan üdvözlik azt, hogy van egy olyan hang, amelyik főleg a magyar média szokásokban olyan hamar be lehet határolni, hogy ki melyik csoporthoz, szekértáborhoz húz, és nyilván aki azzal egyetért, az üdvözli annak a tevékenységét, aki meg pont nem ért egyetvel, az meg vagy negatív reakciókat vált ki egy-egy írás belőle, vagy egyáltalán nem is olvas, se nézi azt. És sokan üdvözlik azt, hogy mi ebben a nagyon polarizált, széthúzó média valóságban egy olyan középutat keresünk, ahol nem a táborokat szeretnénk külön választani, hanem ezt az említett közös nevezőt. Viszont kétségkül vannak olyanok, akik nem értik, hogy miért szólaltatunk meg olyanokat is, akikkel mondjuk nem értünk egyet. És az ő részükről néha számomra is megdöbbentő, hevességű ellenreakciókat tapasztalunk.
A Szemlélek név egy igazán nagy képi világot festhet fel az olvasók elé. Ugye a szem részt, azt nagybetűvel írjátok, a léleket pedig kicsivel, de mégis ez az összetett szó együtt is jelent valamit. Hogyan született ez a név?
Hát kevesen tudják, de nagyon szívesen elmondom, nemrég pont otthon családi körben beszélgettünk róla, mert semmi köze a médiához. Amikor az első fiam megszületett, és a kezembe vettem a szülőszobán, akkor én apává váltam, apává születtem. Belenéztem a fiam szemébe, ő belenézett az én szemembe, és szavak nélkül beszélgettünk. Aki átélt hasonló élményt édesapaként, édesanyaként, az tudja, hogy ilyenkor tényleg valami belső mély átalakulás történik. És akkor ez a szó, hogy szemlélek, ez így megszületett bennem. És rengeteg mögöttes tartalom tolult föl bennem, és akkor mondtam is a feleségemnek pár héttel később, hogy bennem beakadt ez a kifejezés, szerintem egy könyvet fogok írni erről, ilyen címe, hogy Szemlélek. Sose született meg az a könyv, és el is került úgymond a szívem raktárában ez a kifejezés. Itt 6 évig ez mondjuk így lappangott, és amikor nevet kerestem annak, hogy jó, de most én mit is akarok, hogy én gondolatokat leírni, akkor ez az aha élmény, hogy szemlélek, kicsit a szemlélés, nem mondanám szemlélődésnek, de ez a szemlélni a dolgokat, meg a szem a lélek tükre, szóval van benne valami kis vallásos utalás is, de nem annyira direkt, valaki mondta, hogy miért nem Szent Lélek a neve. Hát mondom, sok oka van annak, de hát egyrészt nem a Szent Lélek írja ezt a blogot, hanem mi emberekben bízunk benne, hogy ő is inspirál bennünket. Másrészt pedig Szemléleknek az vált a küldetésével, hogy egyfajta pre-evangelizációt valósítsunk meg, olyanokhoz is közel kerüljünk, akik nem Istent keresik így direktben, de lehet, hogy mégiscsak a lelkük mélyén azért valami hiány, vágy megfogalmazódott, csak még ők sem tudják azt elnevezni. Abban reménykedünk, hogy egy kapuvá válhat ez a Szemlélek azok számára, akik aztán közelebb lépve megismerkednek Jézus Krisztus.
Hitoktatóként is dolgozol, tehát fontos számodra a fiatalok sorsa, a fiatalokkal kapcsolatos kérdéseket is akár megfogalmaztok, például a Szemlélek mellett az YZ nevezetű blogon szóltok, fiatalokhoz próbáljátok átadni az üzeneteket. Mesélj erről egy.
Először pontosítanék, mert hittanári végzettségem van, de konkrétan hitoktatást nem végzek, viszont ez a hittanári szakma, hogy úgy mondjam, ez végig kísért az életemben, és most is a teológia és a média együtt hatása az, amit próbálok apró pénzre váltani, ezt a missziót segíteni, és valóban azt fedeztük föl, hogy míg a Szemlélek a maga társadalom megközelítéseivel, akár közéleti témák, akár oktatás, egészségügy, ezek inkább a felnőtteket érdeklik, és azt láttuk, hogy nem érjük el annyira a fiatalokat. Viszont vannak közöttünk is olyan szerzők, akik önmaguk a fiatalabb generációt képviselik, és addig-addig gondolkodtunk, hogy miközben a Szemlélek egy blogból kinőtte magát, és értékmagazinként most már nagyon széles témakínálattal és tucatnyi szerzővel szolgálja az olvasókat, addig az YZ blog az egy belső diskurzusból, egy belső párbeszédből született, hogy egyre több olyan tartalom volt, ami nem igazán fért bele a Szemlélekbe, viszont jó tartalmak voltak. Már azt látjuk, hogy egy önálló médiumként sokkal több képpel, kevesebb szöveggel, fiatalosabb, talán szókimondóbb, de keresztény értékrendű tartalmak olyanokhoz is el tud érni. A 20-30 éves, de lehet, hogy 10-sok, 20-30 kevés éves generációhoz, akik már nagyon kritikusak, nagyon hamar levágják, hogyha itt valaki meg akar engem győzni valamiről. Én nem is mondanám egyébként azt, hogy én értem ezt a nyelvet, vagy beszélem ezt a nyelvet, és ezért jó, hogy ez egy teljesen önálló kis szerkesztőcsapat, és én örömmel figyelem az ő tevékenységüket, de most szervezetileg is azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem szólunk bele abba, hogy ők hogyan dolgoznak. Nézzük, figyeljük, hogy hogyan növekednek, és mind a Szemléleken, hogyha valaki meglátogatja, akkor az oldaldobozban láthatja a friss YZ tartalmakat, és mind az YZ látogatói láthatják a Szemlélek friss tartalmait.
Hogyan látod, hogy napjainkban a fiatalok mennyire indulnak el így a belső útjukon, mennyire keresik, hogyha nem is úgy Istent, mint az egyházban, de hogy egyfajta lelki vagy a belső énjüket.
Ha el akarjuk érni a fiatalokat, akkor platformokat el kell kezdenünk használni, ahol ők ott álmukra egészen mást jelent a párbeszéd, nem feltétlenül vokálisan, nem így hang által valósul meg, mint ahogy mi most itt egyáltalán beszélgetünk, hanem csetelnek, tiktokolnak, lájkolnak, kacsintanak. Érdekes megtapasztalás volt, hogy mentem az 5. gyerekemért az iskolába, és ültek az osztálytársai, mint a verebek a lépcsőn egymás mellett, és mindenkinek ott volt a saját telefonja, mindenki játszott valami egészen más dolgot, tehát még csak nem is egymás saját. Nem megítélni akartam őket, hanem inkább megérteni, hogy nekik ez miért. Valahogy az a testmelegség, hogy egymás mellett vannak, és együtt csinálnak valamit, számukra ez ott az adott helyzetben kielégítő és boldogságot okozó volt. Ezt lehet elítélni, vagy kritikával nézni, de lehet azt mondani, hogy új nyelvre, új gondolkodásmódra van szó. Azt gondolom, hogy Jézus nagyon szereti ezeket a fiatalokat, és szeretné megérinteni az ő szívüket, de ehhez kreativitásra, innovativitásra van szükség a mi részünkről, akik az evangéliumot szeretnénk megszerettetni, megismertetni velük.
Az utitás nevű rovat a Szemlélek része. 3 vendéggel utaztok együtt. Kik voltak a legérdekesebb, a legizgalmasabb vendégei?
Ott belém ragadt már csak az első adás, ahol 3 fiatal pappal utaztunk közösen, akik közül az egyik, ő görög katolikus, és 2 római katolikus, vagy 2 cölibátusban élő pap, és 2 gyermekes családapa. Annyi nevetés, nem vitatkoztunk azon, hogy most cölibátus, meg görög-római, hanem hogy tényleg az egységnek a hangulata járt. De hogy ne lenne nagy élmény, amikor egy Gundel Takács Gábor, egy Kovács Kokó István, meg egy Szújó Zoltán szintén nagy derültség, nevetés közepette az olimpiai eszméről beszélgetnek, hogy milyen jó lenne Magyarországon olimpiát rendezni, és de nagyon jó beszélgetések vannak tartsóinkban a jövőre vonatkozóan.
Be a Nagybőjt megjelenik a Szemlélek értékmagazinban valami kép, vagy ez a témával annyira nem foglalkoztuk?
Természetesen a Nagybőjt most Nagybőjtben megjelenik a Szemlélek, amivel a Zöld Bőjt most fog megjelenni, ezzel kapcsolatban egy interjú a panohalmi főapáttal, Hortobágyité Cirillel. Egyik munkatársunk arról írt éppen Honvazó Szerdán megjelenve egy elmélkedést, hogy egyáltalán az étkezés, az függetlenül annak a szakrális meghatározását, hogy mikor nem eszünk húst, meg hányszor étkezünk, egyáltalán az étkezés az mennyire befolyásolja a mi belső lelki életünket, gondolunk itt a habzsolástól a tudatos táplálkozásig, tehát hogy fölzabálom a körülöttem lévő világot, vagy pedig élek azokkal az ajándékokkal, kincsekkel, amit az Isten adott nekünk. Tehát próbáljuk nagyon sok oldalról megközelíteni magát a Böjtöt, és szeretnénk, ha ez a böjt téma, és egyáltalán a húsvét felé vezető gondolkodás, az nem egy öncélú dolog lenne, hogy jó, oké, most jön húsvét, akkor írjunk valami szépet húsvétről, hanem hogy az embereket segítsük, támogassuk abban, hogy a saját böjtjük. Nem megmondjuk, hogy hogyan böjtölje, hanem azt feltételezzük, reméljük, hogy számodra ez jelent valamit, az új tartalmakkal egészüljön ki. Hát annyit talán elárulhatok előzetesen, hogy egy vezető politikussal, a kormány egyik tagjával fogunk interjút készíteni hamarosan, és kvázi ezzel fogjuk a Nagybőjtöt megkoronázni, mert olyan kormánya van Magyarországnak, ahol a kereszténységről lehet beszélni, ahol maguk a kormánytagok is felvállalják, és meg is élik a hitüket, és annak a beszélgetésnek a központi témája is ez lesz, hogy a böjtből a húsvétba, akár állami igazgatási értelemben is hogyan léphetünk át.
Te személyesen hogyan böjtölsz? Van esetleg valami olyan böjti forma, amit fontosnak tartasz, vagy esetleg plusz imákat hozol be az életedbe, hogy így éld meg a Nagybőjtöt? Van erre neked valami módszered személyesen?
Ugye 40 éves elmúltam, ami talán nem tűnik soknak, de ahhoz már elég sok, hogy azt mondjam, hogy ahány karácsony, böjtöt, húsvétot átéltem, akár unalmassá is válhatna mindig ugyanazt dolgokat a szemem előtt tartani, vagy megvalósítani. Úgyhogy egy ideje elkezdtük a fiaimmal azt, hogy szoktam dalokat írni, és minden egyes locsolkodáskor elővesszük előzetesen a gitárt, és egy pársoros kis dalocskát írunk, és mindig új, és akikhez megyünk locsolkodni, már várják, na most a gégény fiúk mivel rukkolnak elő. És azért kezdtem ilyen messziről, mert maga a böjtöt is így próbálom megélni, hogy sosem ugyanaz a következő böjtő, mint az előző, és ebben nagy segítségemre vannak a barátaim, a szeretteim, és most is az egyik vállalásomat, azt a feleségem segített meghoznom, mert azt látta, hogy vezetés közben is, ugye nyilván kihangosítóval, de sokat telefonálok, és nagyon aktívan kommunikálok, hát hiszen kommunikációs szakmában vagyok, ott dolgozom, és én ezt határoztam el, hogy leépítem azt, sokkal jobban figyelek a környezetemre, vagy ha van éppen utazás közben szabad időm, akkor próbálok befelé figyelni, és nem a világot pörgetem. Ez egy nagy csábítás minden média világában dolgozó embernek, hogy hú, most épp, amikor most beszélgetünk, most a koronavírus, hú, még egyel több kettővel több fertőzött, stb. Tehát bőven volna, mivel megteríteni az agyunkat. És én ezt határoztam el, hogy utazás közben próbálom amennyire lehet minimalizálni a kifelé menő kommunikációt. Bőven van odabent is, saját magammal is párbeszédet folytathatok, rengeteg kérdés, rengeteg téma, és inkább arra koncentrálni, illetve a valóságban, tehát nem a virtualitásban, hanem a valóságban körülöttem lévő emberekre, utazótársakra, emberekre figyelni. Ez nem olyan könnyű nekem megtenni.
Akkor az már túl nagy kihívást jelentene, hogy mondjuk napokra lekapcsold a telefont, és ne foglalkozz vele?
Én nagyon örülök az olyan lehetőségeknek, amikor azt mondhatom a munkatársaimnak, vagy akik ezt szeretnének élni, hogy most nem fogtok tudni elérni. Nyilván jó lenne, ha meg is tehetném ezt minél többször, de mivel küldetést vállaltuk a Szemlélekkel, hogy közvetítjük a valóságot, ezért ez nem megvalósítható. Tehát amikor itt a Notre Dame-nak ugye a párizsi katedrálisnak a leégése történt, vagy amikor történik egy haláleset, ami nagyon sokakat foglalkoztat, vagy egy neves szeméről van szó, akkor nem mondhatjuk azt, hogy bocs, én most telefonböjtöt tartok. Tehát aki ilyen szempontból az ekeszarvára tette a kezét, ez olyan, mint hogy azt mondanánk egy papnak, hogy az nagyon jó, egy pap megteheti, hogy egy-két hétre elmegy kipihenni magát. De azért legalábbis minden vasárnap be kéne, hogy mutassa a szentmiséjét, és fogadja a híveket. Tehát, hogy nálunk munkaeszköz a telefon, az a fontos, hogy ez ne menjen a családi élet és a magánélet rovására, sőt, még próbáljak meg, és ez számomra egy óriási kihívás, gazdagodni ezáltal a tevékenység által, nem csak mindig adni, hanem elfogadni. Úgyhogy a böjtre vonatkozóan ezzel zárnám ezt a gondolatot, hogy hála Istennek nem nekem kellett kitalálnom azt, hogy mi az, amire nekem talán leginkább szükségem van, és ez a legnagyobb ajándék, a legnagyobb kincs, mind amiről eddig beszélgetünk, hogy nyitottság, párbeszéd, közösség, a közösségre fut ki, hogy az a jó, hogyha vannak körülöttünk emberek, akik szeretnek minket, akik itt támogatnak minket, és akik akár segítenek minket a saját lelki életünkben való előrehaladásban is.
Zárásképpen mit üzensz a hallgatóknak, miért nyíljanak meg, miért tekintsenek túl akár a saját falaikon, miért próbáljanak meg párbeszédbe lépni?
Azt remélem, hogy akik hallgatják a Mária Rádiót, azok szokták olvasni a Szentírást, és ismerik Jézusnak az életét, és azt a evangéliumi környezetet, amiben ő az örömhírt elhozta számunkra, és ott mindig azt látjuk, hogy aki bezárkózik, aki anélkül mond valakiről valamit a háta mögött, hogy megkérdezni őt, hogy figyelj, te ezt miért gondolod, vagy milyen is vagy te valójában, akkor azt látjuk, hogy azok az emberek meghasonlanak magukkal, egy bűnös, belső, ördögi körforgásba kerülnek. És ezek az emberek nem lesznek boldogok. És a 8 boldogságot, ha elolvassuk, de ha tovább lépünk, és az evangéliumokat, a szeretet himnuszt elolvassuk, akkor mindig azt látjuk, hogy azok a boldog emberek, azok élnek már a földön is boldogságban, akik kilépnek a falaik közül, lépnek a másik felé, és ahogy a Szent Háromságban is, ugye az Atya és a Fiú között a Szent Lélek is egyfajta kilépés, az önközlés, a kommunikáció megvalósul, és az hoz ő létre kommuniót, ugyanúgy minden embernél is, amikor én adok, amikor én megnyílok másik fel, amikor én befogadok, azzal válok mindig teljesebb, és az életünk, én nekem ez meggyőződésem, ami a remélhetőleg a mennyország felé tartó vándorlás, az sosem egy statikus dolog, hanem mindig egy továbblépés, bővülés, fejlődés. Úgyhogy talán, ha tanácsolhatok valamit a hallgatóknak, akkor leginkább azt, hogy legyenek hálásak azokért a társakért, akik körülveszik őket, és próbálják értékelni talán jobban ezeket a társakat, mint eddig tették, mert nagyon nagy kincsek vagyunk egymás számára.
Köszönöm szépen, Gégény Istvánnal beszélgettünk, aki a Szemlélek Érték magazinnak a főszerkesztője. Szóba került a Szemléleknek a története, hogy hogyan született, hogyan vált blogból értékmagazinná, az YZ, amely fiataloknak szóló tartalmakat közöl, illetve a mai témánk az ökumenikus egység volt, illetve hogy a párbeszéd, a nyitottság miért fontos ma az egyházban. Köszönöm szépen!
Gégény István média szakemberrel, a Szemlélek blog főszerkesztőjével, Tamás Falvi Hanna beszélgetett. Mária Rádió.